Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök hajnalban megérkezett Budapestre, hogy tárgyalásokat folytasson Orbán Viktor kormányfővel. Hivatalos látogatásának programjáról egyelőre nem állnak rendelkezésre további részletek. Bemutatta a világnak védővámjait Donald Trump. Az amerikai elnök minden külföldről érkező termékre minimum 10%-os vámot vetett ki, még közeli szövetségeseire is, és további 25%-ot az importautókra. Ez egy kereskedelmi háború nyitánya lehet elemzők szerint. Az Európai Unió termékei után 20% lesz a vám, de az EU-ból kilépett Nagy-Britannia esetében csak 10. Washington első számú gazdasági riválisa, Kína pedig az, amelyet 34%-os új vámokkal sújt, a korábban kivetett 20%-on felül, így azok összesen elérik az 54%-ot. Már véglegesítjük az acélra kivetett vámokra válaszulhozott első ellenintézkedés csomagot, erősítette meg reggel Ursula von der Leyen. Most további ellenintézkedésekre készülünk, jelezte az Európai Bizottság elnöke. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter közölte, hibázott az Európai Bizottság, hogy nem tárgyalt az amerikai elnökkel, amikor az fenyegetőzni kezdett a vámokkal. Kína határozottan ellenzi az amerikai viszonossági vámokat, közölte a kereskedelmi minisztérium. Hozzátették, hogy erőteljes ellenintézkedéseket fognak hozni jogaik és érdekeik védelmében. Brit szakmai szervezetek megtorló ellenvámok bevezetése helyett tárgyalásokat szorgalmaznak. Donald Trump másodlagos büntetővámokat helyezett kilátásba azok ellen az országok ellen, amelyek orosz olajat vásárolnak. Az amerikai elnök bejelentését többen úgy értelmezik, hogy minden olyan importot büntetővám sújtana, amely orosz olajat importáló országból származik. A lépés ennek értelmében Magyarországot és Szlovákiát is érinteni. Kettő Győr-Moson-Sopron-Vár megyei szarvasmarha telepen igazolta a ragadó száj és körönfájás vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Darnózseli és Dunakiliti településeken található állományokban kedden azonosították a klasszikus tüneteket, a fertőzöttséget tegnap a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették. A helyi hatósági szakemberek megkezdték a szükséges járványvédelmi intézkedéseket, a két telepen összesen 3500 szarvasmarha érintett. A fertőtlenítésbe a honvédséget is bevonták. Nagy István agrárminiszter figyelmeztetett, nagyon határozott védekezésre van szükség, különben a teljes magyar állatállomány kipusztulhat. Az állatok leülésén kívül nincs más lehetőség a védekezésre, különben az egész magyar mezőgazdaság leáll és tönkre megy, fejtette ki az Inforádióban nyilatkozó Gönczi Gábor. A Magyar Állatorvosi Kamara elnöke döbbenten tapasztalta, hogy a közösségi médiában ilyen rövid idő alatt milyen hihetetlen mennyiségű és töménységű konspirációs teória, összeesküvés elmélet, félinformációkon alapuló, de az alapján csak kijelentő módban kommunikáló megjegyzés van, ráadásul összekeverik a magyarországi és a szlovákiai védekezési módot. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ új országos monitorozási rendszert indított a dohány és nikotintartalmú termékekkel összefüggő nem kívánatos egészségügyi események nyomon követésére. A rendszer célja a hagyományos és az új típusú dohánytermékek okozta egészségügyi kockázatok pontosabb elemzése és csökkentése. Az indoklás szerint az elmúlt években jelentősen megnőtt a nikotintartalmú termékekhez köthető mérgezési esetek és légzőszervi panaszok száma. Új 190 km hosszú kőolajvezeték épülhet Magyarország és Szerbia között 130 milliárd forintos értékben, évi 4,5 millió tonna kapacitással, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter tegnap Belgrádban, miután a szerb energiaügyi miniszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter közlése szerint a megvalósíthatósági tanulmány már rendelkezésre áll, a beruházás 2028-ra elkészülhet. Elmondása szerint az energiabiztonság nagyon fontos, de nem mindegyik ország megbízható tranzitország, és néhányan csúnyán megbuktak azon a teszten, amit szolidaritásnak hívnak, fogalmazott. Reményeink szerint 2025 a magyarság erősödésének áttörésének éve lesz, egyebek mellett a 1,5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett erősödő Kárpát-medence program révén, mondta el a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Nagy Szolontán Arany János szülőház előtt. Nacsa Lőrinc közölte, ezzel külhoni szervezetek működését, fejlesztéseit, eszközbeszerzéseit, valamint rendezvényeik megvalósítását támogatják. Békés megmozdulást szerveznek estére a kolozsvári magyar ifjúsági szervezetek, így tiltakozva amiatt, hogy az Universitatek Louis szurkolói hétfőn magyar fiatalokat bántalmaztak. Egy 19 éves fiút üveggel fejbevágtak, egy társát bottal ütlegelték, egy másikat pedig ököllel arcul ütöttek, mert magyarul beszéltek. Végül az időjárásról. Kelet felől befelhősödik az ég, kisebb esőzápor előfordulhat majd, ha a szél újra megerősödik, ha a csúcshőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm dr. Gyimesi Emese irodalom és társadalom történészt, a HunRen Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársát, akivel folytatjuk a március 12-én a Kerengőben elkezdett beszélgetésünket Szendre Júlia és Petőfi Sándor Szerelmi Szabadságharca című a közelmúltban megjelent könyvéről.
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Március 12-én a beszélgetésünket ott hagytuk abba, hogy Szendre Júlia a hagyományokhoz a tekintetben ragaszkodott, hogy az első csók az eljegyzés előtt nem történhetett meg, de a tekintetben, hogy a családja és a társadalmi konvenciókkal szembe helyezkedett, rendkívül bátor volt. Miért jelentős ez társadalompolitikai szempontból?
Azért, mert ez már a kibontakozóban lévő polgári társadalom világképét sejteti. Hiszen a rendi társadalom világképe szerint az ember egy láncszem a család és a társadalom szövetében, és éppen ezért nem a saját vágyai, ambíciói az irányadóak, hanem az, hogy gyakorlatilag ilyen láncszemként betöltse a küldetését a családja és a tágabb közössége érdekében. Akár folytsa el a saját egyéni vágyait, ne hagyja, hogy az egyenes irányvonalat, amin a családja áll, az az bármi megakassza. És ehhez képest már egy egészen más felfogás az, aminek a helyében Szendre Júlia dönt. És ez a felfogás már nem hajlandó az egyéni vágyat, érzelmet, ambíciót alárendelni másnak, például a család érdekeinek, hanem ez szerint cselekszik, és szerintem ez tökéletes összhangban van azzal, amit például Jókai Mór az Észarisztokrácia című kiáltványában meghirdetett, hogy véget ért az a korszak, amikor az egyén sorsát teljesen a születése határozta meg, és hogy végre eljött az az idő, mondja Jókai 1847-ben, tehát eljött az az idő, amikor a szellemi teljesítmény képes már megváltoztatni az ember sorsát és előrelendíteni. Ezek az ifjak hisznek abban, hogy ez nem csak egyéni, hanem társadalmi szinten is így van, és óriási változást fog hozni ez a gondolat a világba, hogy már nem szövekeljük magunkat bele abba a sorsba, amit a születésünkkor eldöntöttek fölöttünk, hanem képesek vagyunk változtatni rajta. És szerintem azért bírt annyira szimbolikus erővel Szendre Júlia és Petőfi Sándor házassága, mert ezt a gondolatvilágot elemi erővel fejezte ki.
Azoknak a kedves rádióhallgatóknak, akik esetleg nem hallották a Kerengő március 12-i adását, elmondanám, hogy a Szendre Júlia és Petőfi Sándor Szerelmi Szabadságharca című könyvben, amelyről most beszélgetünk, nagyon szép dokumentumok, fotók, grafikák, rajzok találhatók, többek között a Koltói Teleki kastélyról, ahol az ifjú pár nászútra ment. Szeretném elmondani, hogy a Koltói Teleki kastély 2023-ban megnyílt állandó kiállításának kurátora Gyimesi Emese, úgyhogy én azt gondolom, nem is találhatnánk jobb vezetőt a Koltói Teleki kastélyhoz.
Nagyon izgalmas munkát jelentett számomra ez a kurátori feladat, mert nyilván ez sokkal más jellegűbb, mint maga a kutató munka, vagy mint amilyen könyvet írni. Nagyon-nagyon szép folyamat volt számomra, ahogyan létrejött ez a kiállítás, hogy láthattam megvalósulni annak az eszenciáját, amit én ezen az időszakkal kapcsolatban fontosnak tartok. Mert nagyon-nagyon érdekes az, hogy egyáltalán mit jelentett a nászút ebben a korszakban, hiszen ez egy merőben új jelenség volt. Ugye ma evidensnek vesszük, hogy mindenki megy nászútra, akkor ez a legkevésbé sem volt így. Gyakorlatilag előttük csak néhány arisztokrata példa van Magyarországon. A nászútra, ugye hát a 19. század második felében vált azért már szélesebb körben elterjedt gyakorlattá, azért is lett akkor már a századfordulón a velencei nászút egy toposz, de ekkor a reformkorban csak arisztokraták, és ők sem mindig, hanem viszonylag ritkán mentek nászútra. Az, hogy egy kispolgári életszínvonalat éppen csak elérő ifjú nászútra tudja vinni a feleségét, ez egészen példátlannak számított. A Teleki Sándor gróffal kötött ismerettségének köszönhette ezt Petőfi, akivel ugye egy nappal korábban ismerkedett meg Nagy Károlyban, mint Szendre Júliával, és ő kölcsönadta az ifjú pár számára a kastélyt, méghozzá másfél hónapra. Tehát ezt nagyon-nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy 6-7-es nászút volt. Éppen ezért egész más volt az érzelmi íve ennek, mint hogyha egy rövidebb nászút lett volna. Az első 1-2 hétben ők is úgy viselkedtek, mint általában a nászútosok, kizárták a külvilágot, még csak nem is nagyon írtak, Petőfi csak néhány tőmondatos levelet küldött a barátainak, hogy most hagyják őt békén, mert olyan lett, mint egy török basa, hogy nem foglalkozik semmivel. És ezt követően érkezett el az a tetőpont, amikor a boldogság csúcspontján hirtelen megriadtak attól, hogy ez mennyire törékeny, hogy ez a pillanat egyszer mégiscsak el fog illanni. Mind a kettejüket kísértette ez a gondolat, az élet törékenységének a gondolata, a halál félelme tulajdonképpen, ami nyilván sokkal erősebb akkor, hogyha boldog az ember, mint akkor, ha boldogtalan. Ennek a híres lenyomata a szeptember végén, amit nagyon sokan tévesen jóstatként értelmeznek, de én azt szoktam mondani, hogy Szendre Júlia is megírta maga a szeptember végényét, tehát őt is nagyon foglalkoztatta ez a gondolatkör, hogy mi van akkor, hogyha az ember azt veszíti el, akit a legjobban szeret. És azért is tartom fontosnak azt, hogy ez egy ennyire hosszú nászút keretei között történt meg ez a pillanat, mert így lehet igazán pontosan értelmezni, és akkor, hogyha a fejük írásait párhuzamosan olvassuk egymással. A kiállítás során az volt a célom, hogy a Nászútnak ezeket a különböző stációit bemutassam, valamint azt is, hogy nem csak a Mézes Hetek helyszíne volt Koltó, hanem egy alkotói műhely is, hiszen itt ugye mind a ketten írtak, amire Petőfi utal is az úti levelekben, és nem csak írtak, hanem lényegében Szendrey Júlia irodalmi karrierjét is beindították, hiszen két folyóiratra elküldték az egyes napló feljegyzéseit. Ez az alkotói műhely jelleg, ez a kiállítás terében is megjelenik, még emellett elkészítettük Szendrey Júlia és Petőfi Sándor menyasszonyi és főlegényi ruhájának a rekonstrukcióját, hiszen az eredeti nem maradt fönn, illetve hát van egy külön szeptember végén tér is, ahol arra helyezem a hangsúlyt, hogy mennyire nagy hatása volt ennek a versnek, milyen sok művészeti feldolgozása született, és itt ezeket a feldolgozásokat lehet meghallgatni, ugye, hogy zenei, színészi feldolgozásokról van szó, illetve megtekinteni is, hiszen festmények is vannak kint, meg hát nagyon friss kortárs költői reflexiók.
A könyv, tehát a Szendrey Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca Koltónál zárul. De mi már nem zárjuk le a történetet ott, hiszen március 14-e van. Mit csinált március 15-e körüli napokban Szendrey Júlia és Petőfi Sándor?
Március 15-ével kapcsolatban Petőfi részéről sokkal jobban dokumentált, hogy mit csinált, mint Szendrey Júlia. Az ő esetében inkább csak feltételezéseket lehet megfogalmazni. Petőfiről tudható, hogy már nagyon régen készült a forradalomra, tudatosan tanulmányozta például a francia forradalom történetét, így az ő jelentőségét abban is láthatjuk, hogy ő értelmiségiként célt tudott adni, irányt tudott mutatni a forradalmi lendületnek. Petőfinek köszönhető, hogy a sajtószabadság lett a forradalmi követelések egyik legfontosabb tétele. Azt is tudhatjuk Petőfi forradalmi naplójából, hogy március 14-én éjszaka nagyon sokáig fennmaradtak, és Szendrey Júliával együtt tervezgettek, hogy mit tegyenek, hiszen érezték, hogy itt már másnap cselekedni kell. És ez egy merőben új forgatókönyvet jelentett számukra, hiszen alapvetően arra készültek, hogy március 19-én lesz a Józsefnapi vásárhoz kötődően egy reformlakoma. Petőfi erre írta meg eredeti a nemzeti dalt. Nagyon szépen megmutatkozik szerintem ezekben a napokban az, ahogy a rendi társadalom logikáját már felváltja a polgári társadalom logikája, és lényegében az első nagy polgári tömegtüntetés zajlik március 15-én Pesten. Szendrey Júlia szerepéről annyit lehet biztosan megfogalmazni, hogy részt vett a tervezgetésben, és hogy március 15-én már délután jelen volt ő is a múzeum kertben.
Nagyon érdekes egyébként az ön könyveit olvasva, ugye Szendrey Júlia összes verseit megjelentette, gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában, itt a gyerekekkel való kapcsolat, Szendrey Júlia elbeszélései és meséi tanulmány kíséretében, aztán Szendrey Júlia irodalmi pályafutása, a nő szerepét emeli ki a reformkor idején. Most, ha visszatérünk március 15-e előestéjére és azokra a napokra, akkor Szendrey Júlia, én azt hiszem, a reformkor hölgyeinek is példát mutatott.
Valóban, de érdemes azt is tudni, hogy azért párhuzamosan nagyon sok csoportban zajlott ez a készülődés. Például arra vonatkozóan van forrás, hogy a színésznők varnak kokárdát. Arra, hogy Szendrey Júlia var kokárdát, nincs forrás, és nagyon érdekes módon vele kapcsolatban épp ez rögzült leginkább a köztudatban, holott ez nem bizonyítható úgy, mint nagyon sok izgalmas tény vele kapcsolatban.
És ahogy rögzült bennük sok kép Szendrey Júlia és Petőfi Sándor kapcsán, rögzült az, hogy Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén szavalja el március 15-én a nemzeti dalt.
Igen, nagyon érdekes, most már szerintem talán egyre többen tudják, hogy ez a kép ebben a formában hamis, tehát, hogy éppen ott nem szavalt el a nemzeti dalt Petőfi március 15-én, hiszen erre már nem volt szükség, akkor már ki volt nyomtatva ugye a Landerer nyomdában, úgyhogy délután a múzeum kerti gyűlésen már mindenki kezébe ott volt. De nem véletlenül rögzült mégsem ez a kép ezzel kapcsolatban, mert nagyon korán, még 1848 lázas tavaszán után megjelent egy olyan Kotta címlap a nemzeti dallal kapcsolatban, amin ez a kép látható, tehát a Nemzeti Múzeumnak ez az ikonikus lépcsősora. Petőfivel ennek a folyamánya, hogy a kulturális emlékezetben és a néplélekben kitörölhetetlenül rögzült ez a pillanat. Egyébként több múzeumkerti népgyűlés volt, több verset is szavalt ott Petőfi, csak hát nem pont március 15-én a nemzeti dalt. De hogy akkor ugye hol szavalta el?
Petőfi megadja erre a rejtélyre a választ, hiszen ő feljegyezte a forradalmi naplójában, hogy milyen helyszíneken szavalta el a nemzeti dalt. Elszavalta a Pilvaxban, az Orvosi Egyetemen, ez a mai Semmelweis utcában volt található, a szeminárium terén, ez a mai egyetemtér, és a nyomda előtt, tehát a Landerer nyomdánál.
Ez is egy ilyen hagyományá vált, hogy Szendre Júlia kokárdát vart, és abban jelent meg a férje mellett, amikor ő szavalt.
Nagyon hálátlan feladat egy kutatónak, hogy a mítosz rombolás műfaját muszáj űznie, de hát sajnos nem mondhatok mást, mint amit a források tükröznek. Semmi nem bizonyítja azt, hogy itt a legelső kokárdát Szendre Júlia készítette volna, biztos, hogy a legelsők között volt. De itt ugye ezek párhuzamosan zajlottak, és például arra, hogy a színésznők is készítettek a Nemzeti Színház színésznői kokárdát, arra van forrás. Szendre Júliával kapcsolatban viszont ugye csak arra van biztos forrás, amit Petőfi maga leírta a forradalmi naplójába, hogy március 13-án, amikor ő megírta a nemzeti dalt, akkor közben a felesége nemzeti színű főkötőt vart magának. De ettől függetlenül biztos, hogy készített kokárdát Szendre Júlia, vele párhuzamosan Bujovszki Lilla, Laborfalvi Róza, több olyan nő, aki aztán kapcsolatba került a márciusi ifjakkal, részt vett ebben a műveletben.
Említette, hogy Koltón szinte egy irodalmi műhelyként dolgoztak, párhuzamosan írtak. Szendre Júlia maga is írt, ami meg is jelent. Mi történt itt a forradalom és a szabadságharc időszakában? Szendre Júlia vajon ebben az időben írte a naplójában ezzel kapcsolatos gondolatokat?
Hát sajnos március 15-ével kapcsolatban nem, meg úgy általában a házasságnak ebben a felhőtlen szakaszában sem. Úgy látszik, Szendre Júlia esetében a naplóírást azért elég erőteljesen a töprengésre módot adó nehéz korszakok generálták. Igaziból a házasság első időszakából csak egy napló feljegyzése maradt fönn, ami egy váci utazásról szól, ami egyébként élete első vasúti utazása volt, és egészen ilyen extázisba esett ettől az élménytől, és gyönyörűen írta le, de a forradalom napjaiban nem írt, tehát nincs tőle közvetlen reflexió erre vonatkozóan. Később már 1848 őszén, amikor Petőfi beállt katonának, ő meg Erdődre ment a szüleihez, és ott várta Petőfi Zoltánt, akkor kezdett el újra naplót írni, és akkor van néhány feljegyzésem. Tehát, hogy ez is kifejezetten egy olyan időszakhoz kötődött, amit lelkileg nehéz volt megélni. Úgy látszik, hogy ő ezekben a periódusokban igényelte nagyon a naplóírást.
Koltó kapcsán szóba került itt Petőfi Sándor verse a szeptember végén. A forradalom leverése után és Petőfi Sándor eltűnését követően viszont olvashatóak olyan versei Szendre Júliának, az ön által összeállított Szendre Júlia összes verse című 2018-ban megjelent kötetben, amelyben a szabadság iránti vágya, Petőfi hiánya is kifejeződik.
Nagyon fontos a szabadság Szendre Júlia költészetében is, ami az 1850-es évektől bontakozott ki. Egyéni szinten és közösségi szinten, tehát a hazaszeretet szempontjából is nagyon fontos neki a szabadság. Egyéni szinten kiemelendő például az Élni vagy meghalni című verse, ami elemi erővel fejezi ki azt, hogy mennyire szeretne szabadon szárnyalni és olyan módon létezni, ami egy ilyen nagyon-nagyon szabad és fenkölt állapot, és hogy mennyire irtózik a kiszerűségtől. Ezt nyilván furcsa így prózába elmondani, mindenkinek javaslom, hogy olvassa el a verset, mert tényleg egy szárnyaló költeményről van szó. És ugyanakkor egy olyan költeményről, belül, ami azért nagyon plasztikusan kifejezi azt, hogy mennyire szárnyaszegett állapotban rekedtő az életében. Ennek a kettőnek a kontrasztja adja a vers feszültségét. A másik téma, tehát a közösségi szabadság, a hazaszeretet témája is nagyon jelentős. Szendrey Júlia költészetében sok verse szól a hazaszeretetről. Van olyan, amikor gyermek szájába adja, és mondjuk Petőfi Zoltánnak ajánlotta ezt a versét. Tehát az, hogy mennyire fontos a hazaszeretet már egy gyermek számára is, és sokféle szempontból szól erről. Vagy például olyan ikonikus hősnökről is írt verseket, mint Zrínyi Ilona. Tehát nagyon sok esetben nem nyíltan, vagy nem ilyen meldöngető módon jelenik meg nála a hazaszeretet, meg a szabadság témája, hanem sokkal elvontabban, metaforikusabban. És szerintem éppen ez mutatja a tehetségét.
Ha visszatérünk az önkönyvéhez, a Szendrey Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca, annak a bevezetőjében találtam egy nagyon izgalmas gondolatot, ami arról szól, hogy Petőfi Sándor két utolsó levelét Szendrey Júlia hogy hagyta örökül a fiának. Beszéljünk erről, és talán olvassa is felemese ezt a részletet.
Érdekes, a család kéziratos hagyatékának a sorsa. Ez nagyon megnehezítette ennek a könyvnek a megírását, hogy itt a két főszereplő levelezése nem maradt fönn a legnagyobb bánatomra, tehát Petőfi és Szendrey Júlia levelezése jelenlegi tudásunk szerint megsemmisült, pontosabban csak a legutolsó két levél maradt fönn, amit Petőfi közvetlenül az eltűnése előtt 1849. júliusába küldött Szendrey Júliának, és ez a feljegyzés, amit Szendrey Júlia fiának örökül hagyott, ezzel kapcsolatban maradt fönn, akkor ezt felolvasom. Sándorom legutolsó két levele. Zoltán fiamnak, mint legbecsesebb örökséget, mint neki hagyhatok, azon szigorú kikötéssel, hogy azokat soha semmi szín alatt kinyomatni meg ne engedje, és vagy életében megsemmisítse, vagy örököseinek szinte csak ezen feltétele alatt hagyományozza, miután édesatjának az volt számtalanszor nyilvánított akarata, hogy holta után semmi nemű levelei ne bocsáttassanak a közönség elé. Meg ne szegje tehát atyának és anyjának végakaratát. Szendrey Júlia. Hát természetesen azóta már kiadták ezt az utolsó két levelet, de mindössze ez a két levél maradt fönn Petőfi tollából. A többit, amit még itt a szerelmes udvarlás időszaka alatt váltottak egymással, ezeket nem ismerjük. Feltételezni lehet, hogy Szendrey Júlia Petőfinek eme említett akarata miatt megsemmisítette a levelezésüket, ami nagyon drasztikus lépés, nagyon megnehezít így a kései kutatónak a munkáját, mert nyilván ez egy nagyon-nagyon fontos forráscsoport lenne a szerelem történetével kapcsolatban, úgyhogy ha valami csoda folytán valamikor előkerülne, akkor egy új könyvet lehetne írni.
Nem beszéltünk még a Szendrey Júlia és Petőfi Sándor szerelmi szabadságharca című a közelmúltban megjelent könyv fantasztikus grafikájáról, és azokról a többszínű kiemelésekről, amelyek nem csak segítik az olvasót, de szerintem kicsit vezetik is ebben a nagyon romantikus történetben, miközben rengeteg irodalom, tudományi és történelmi ismerettel gazdagodhatunk.
Tóth Tamásnak köszönhető a könyv arculata egy az egyben, mind a borító, mind a tördelés. A borító egyébként két kiállításon is szerepelt, a Vigadóban, a Nemzetközi Plakát Biennálén és egy tervező grafikai kiállításon, és nagyon-nagyon örülök, hogy egy ilyen formabontó borítót kapott a könyv, mert nem szerettem volna a hagyományos barabás képeket használni. Sokat beszélgettem az alkotóval, Tóth Tamással a könyv témájáról, arról, hogy mi az eszenciája. Ezen kívül más instrukciót nem adtam, tehát ez teljesen az ő szabad, kreatív ötlete volt, hogy két tulipán és ugye két arc van a borítón. A szárba szökkenő szerelem fantázia nevet adta Tamás a borítónak. Szerintem nagyon-nagyon kifejező, hiszen éppen erről a folyamatról szól a könyv. A belseje pedig egy nagyon-nagyon átgondolt koncepció eredménye. Én nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ez ne egy hagyományos szakkönyv legyen, hanem olyan legyen a könyvnek a belseje, ami nagyon segíti a tartalom befogadását, és nagyon vonzóvá teszi, sőt, nem csak vonzóvá, hanem több szinten olvashatóvá teszi a könyvet. Tehát úgy képzeltem el, hogyha valaki mondjuk nem egy az egyben olvassa végig a könyvet, hanem csak mondjuk lapozgat és a színes idézetekkel találkozik, akkor is élvezni tudja ezt a folyamatot, kapjon akkor is egy képet erről a szerelemről. A színeknek is van jelentése ugye a könyvben, a koral szín a Szendrei Júlia írásainak a színe, a zöld a Petőfi írásainak a színe, a kék pedig a társadalmi környezet színe, tehát amikor a kortársak visszaemlékezései vagy korabeli sajtócikkek szerepelnek a könyvben, akkor azt ez a szín jelzi.
Számos könyvbemutatón van túl, legutóbb például a Petőfi Irodalmi Múzeumban is tartott egy nagyon izgalmas könyvbemutatót. Mit jelent az ön számára a könyv sikere?
Ezek nagyon-nagyon örömteli visszajelzések, és nagyon sokat jelent számomra az, hogy megerősítenek abban, hogy jó volt ragaszkodni ehhez a koncepcióhoz, és jó volt az ötlet, hogy ebben a könyvben ezeket a különböző szempontokat egyesítsem, és hát ez meg még nagyobb öröm, hogy több olyan könyvbemutató is várható még, ami a könyv helyszíneihez szorosan kötődik. Ebből most csak egyet emelek ki, ami Kolton lesz májusban a Teleki Napok nyitó rendezvényeként.
Engedje meg, hogy megkérdezzem így beszélgetésünk végén, hogy mi dolgozik most.
Több könyvterv is van a fejemben, ami a legszorosabban kapcsolódik ehhez a jelenlegi beszélgetésünk témájához. Az ennek a könyvnek a közvetlen folytatása lesz. Ez a könyv Kolton zárul, tehát 1847 őszén, és a következő könyv pedig a házasság és a szabadságharc időszakát fogja bemutatni. Itt elsősorban az lesz az érdekes, hogy a magánéleti és a közéleti szerepeik hogyan feszülnek egymásnak, és milyen konfliktusokat okoznak az életükben. Nagyon-nagyon izgalmas szerintem olyan szempontból is, hogy a szabadságharcnak egy ilyen érzelemtörténeti megközelítése lesz.
Kedves hallgatóink, dr. Gyimesi Emese irodalom és társadalom történésszel, a HUNREN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársával a közelmúltban bemutatott Szendrei Júlia és Petőfi Sándor Szerelmi Szabadságharca című legújabb könyve kapcsán beszélgettünk. Bolyás János kollégám nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Holnap már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól, félsz. Hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szép. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz. És egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Tört könnyes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Így most jó, és ölej magadhoz, nincs semmi baj. Minden harc véget ér. Könnyed hajt, de ma békét hirdet az ég.
jól félsz. A jújbót ácsorgunk egymástól pár ajtó válasz szét. Na 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 na.
Kapnék el egyetlen kiért, a széllel szemben útra kelnék. Lach, egy kettős játék, jól tudom. Lach, csak erre vágyom, nem titok. Szíven adhat nekem, éjjel-nappal itt lesz velem. Légy, a kezdet és a vég. A széllel szemben útra kelnék. Love, egy kettős játék, jól tudom. Love, csak erre vágyom, nem titok. Szíven adhat nekem, éjjel-nappal itt lesz velem. Légy, a kezdet és a vég. A kezdet és a vég. Légy, a kezdet és a vég.
Süt le rám a nap, álmodom a télben, köröttem falak. Ha messze mennék tőled, a világ peremén, nem felejtem el az otthon melegét, ez a hely a hazám. Itt nőttem fel, ez a hely a hazám. Itt temetnek el, ez a hely a hazám. Nem felejtem el, itt élnem, halnom kell. Igyekszelek fújnak nagy jegyek felől, szenvedem a múltat, ezred év gyötör. Elsodort faágak, mint szánszegett madár, ha megvetném a lábam, apám, anyám visszavár. Ez a hely a hazám, itt nőttem. Senki meg nem ért. A porból nőttem az égig, most visszavár a föld. Építem a házam, mit az idő eltörölt. Ez a hely a
a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését a pokorról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Mit mondhatunk a pokol örökké valóságáról? Jelenthet az örök egy hosszabb időtartamot is? Izaiás könyvében olvashatjuk, férgük el nem pusztul, tűzük ki nem alszik. Tehát ez utal az örökké valóságra, vagy a ki nem alvó tűz. Ezek a hasonlatok a végnélküliségre utalnak. A bibliai hasonlatok a végnélküliségre utalnak, mint a konkolyról szóló tanítás, vagy az elszáradt szőlővesző. A halászó is a végérvényességet jelöli. A pokorról elmélkedve megkérdezhetjük magunkban, hogy de miért nem akadályozza meg Isten, hogy bűnében megáltalkodva halljon meg a lélek. Erre a szabadsága válasz. Az ember szabadsága, szabad akarat. Következő kérdés, miért nem érvényesül a szabadság a más világon? Miért nem tehet magáért valamit? Miért nem dönthet ott a lélek, úgyhogy mégis Istent választja. Erre a válasz az, hogy szabadság megmarad odaát is, viszont újabb kegyelmet már nem kap a lélek, ami megtérésre vezetné, ezért nem jöhet létre változás. De ezt ne úgy értelmezzük, hogy az Isten nem akar már adni neki több kegyelmet, hanem az Isten előre tud mindent, és tudja, hogy hiába adná kegyelmet, az elkárhozott lélek nem fogadná el, és ezért nem is adja. A pokolban lévő lelkek bele vannak rögzülve a bűnbe, ebbe az állapotba, és Isten különleges kegyelme nélkül ebből nem tud önmaga kilépni. Megáltalkodottak az ott lévő lelkek. A kárhozottak nem egyenlőképpen szenvednek. Isten megfizet kinek-kinek tettei szerint, olvashatjuk Máté evangéliumában. Tehát nincs egyenlőség a pokolban sem. Ugyancsak Máténál olvashatjuk, hogy Szodoma földjének elviselhetőbb lesz a sorsa. Tehát ez is utal arra, hogy különböző a pokolban lévő lét minősége. Az egyenlőtlenség lehet érzésbeli különbségekben is, és a cél átélésének különbségében is, az Istentől való távolságban. A tégozló fiúk különböző távolságokra mennek, különböző időre mennek el, távolodnak el Istentől, az Atyától. Az Istentől való megfosztottság különbözőképpen kínoz egyes embereket, már itt a földön is, és a pokolban is. Fontos kérdés lehet még az is, hogy ha egy családból valaki a mennyországba kerül, valaki pedig a pokolba, akkor az üdvözülteknek hogy lehet a boldogsága tökéletes, miközben a családtagja nincs ott vele a mennyországban. Erre kettős választ adhatunk. Az üdvözültek Isten szemével látják ezt a helyzetet. Isten akaratával azonosulnak inkább, mint a vérszerinti rokonokkal. Másrészről pedig a kárhozottak nem is igénylik a mi részvétünket és közbenjárásunkat. Megaláztatást látnak sajnálatunkban. Tehát a kinyilatkoztatás tanítja a kárhozatot. A Szentírásban 70-szer hallhatunk a kárhozatról, Jézus 25-ször beszél róla. De gondolhatunk a fatimai jelenésre is, ahol Szűzanya megtanította velünk ezt a nagyon fontos betétet, amit a rózsafűzérben imádkozunk. Ó Jézusom, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Figyelmeztet minket a Szűzanya is, hogy vegyük komolyan az üdvösségünket. Amiközben az evangéliumot hirdetjük, Isten igét hirdetjük, és beszélünk az embereknek a pokolról, akkor mindig kell más hitigazságokról is beszélnünk, nem csak kiemelve a poklot, és ezzel esetleg megrémisztve az embereket. És a pokolról is mindig a húsvét fényében kell, hogy beszéljünk. A pokol léte végeredményben az isteni ige komolyságát hirdeti. Pokol nem inkább büntetés, hanem gyümölcse a bűnöknek. Amikor ez a szó elhangzik, pokol, a lélekre, mintha valami nagy súly nehezedne, az embernek rossz érzése támad. Az ember természet alapvetően irtózik, iszonyodik a pokoltól. Éppen ezért nem sokan akarnak hallani róla, még kevesebben akarnak beszélni róla. Voltaire egyenesen azt mondta, idézem, mindent meg kell tennünk, hogy a pokolnak még a neve is feledésbe merüljön. A mai világunkban szinte ez meg is valósul. Mint hogy a mennyország utáni vágy is szinte kiveszett az emberek nagy részéből, ugyanígy a pokoltól való üdvös félelem is hiányzik. Szent Bernát mondja, inkább idelen ismerjük meg a poklot, mint odaát. Ne félelemmel és rettegéssel gondoljunk a pokorra és hallgassunk róla, hanem egyszerűen halljuk meg az igazságot, ami felszabadít, ami szabaddá tesz minket. Didro mondta, tépd ki a keresztény szívéből a pokol félelmét, s a híd gyökerét is vele téped, ugyanis ez a valóság része. Szembe kell tudnunk nézni a valósággal, már itt a földön. Ha a kinyilatkoztatás tanítja a kárhozatot, mint ahogy mondtam, az új szövetségben 70-szer hallhatunk a pokolról, ebből Jézus maga 25 alkalommal szól róla, így nagy könnyelműség lenne a Biblia és a szentek tanítását figyelmen kívül hagyni. Miért kell szólnunk a pokolról? Elsősorban, mert Jézus is beszél róla, ezért nekünk is beszélni kell róla. Másrészt még nagyobb hála ébred a szívünkben Jézus iránt, mert világosabban látjuk, mitől szabadított meg minket az ő irgalmassága révén. Ezen kívül oldódik a szorongás, ami többé-kevésbé minden emberben megvan a haláltól, de inkább a kárhozattól, a test teljes pusztulástól. Így tárgya lesz a szorongásunknak, és már tudunk vele mit kezdeni Isten segítségével, szembe tudunk nézni vele. Miközben a pokorról elmélkedünk, a világi gondjaink kisebbekké válnak, mi magunk is kisebbekké válunk, és Isten egyre nagyobbá válik szemünkben. Komolyabban kezdünk élni, kevesebbet panaszkodunk, kevesebbet elégedetlenkedünk. Könnyebben megbocsájtunk embertársainknak, mert nem akarjuk a kárhozatot, még a leggyarlóbb, legbűnösebb embernek sem. Inkább meg akarjuk óvni őt ettől az örök gyötrelemtől. Megesik a szívünk a halálos bűnben élőkön. 10. Pius pápa szavait idézve, a pokol örökké valósága a legjobb kibékítő. A pokol a mennyország legjobb ügyvédje. Kérjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy úgy fogadjuk a pokolról való tanítását, hogy az segítsen minket megtérésünkben, és így még közelebb kerülhessünk az igazsághoz, magához, Jézus Krisztushoz. Adjon nekünk józanságot és erőt, hogy helyesen nézhessünk szembe a pokol valóságával, hogy oda soha ne kerülhessünk, és minél több embert tudjunk visszafordítani az oda vezető útról. Valamelyik szent mondta, hogy aki gyakran elmélkedik a pokolról, az nem kerül oda. Időnként hallhatunk ilyen megnyilvánulásokat is, hogy a pokol az itt van a földön. Valóban a pokol előképe, vagy az előíze, az már meg lehet itt a földön is, megtapasztalhatja valaki, de a pokol az egy túlvilági valóság, amit nagyon komolyan kell vennünk. Most hallgassunk meg néhány gondolatot Vienai Szent Jánostól a kárhozattal kapcsolatban. Nagyon értékesek az ő gondolatai, és érdemes rajtuk mélyen elgondolkodni. Bár talán úgy érezhetjük, hogy nem teljesen időszerű, amiket mond, vagy túlságosan szigorú, de én azt hiszem, hogy amiket mond, nagyon komolyan fontolóra kell vennünk, és aszerint élnünk. Idézett tőle, ha a kározottaknak, akik oly régóta vannak már a pokolban, kihirdetnénk, papot állítunk a pokol kapuja elé, akik gyónni akarnak, csak menjenek oda. Gyermekeim, hiszitek-e, hogy egy is ott maradna? A legnagyobb bűnösök sem félnének megmondani bűneiket, és pedig az egész világ előtt. Milyen gyorsan üres lenne a pokol, és benépesülne a mennyország. Nekünk megvan még az, ami a szegény kárhozottaknak nincs meg többé, az idő és az eszközök. Biztos vagyok, hogy ezek a szerencsétlenek azt mondják a pokolban, átkozott pap, ha nem ismertelek volna, nem lenne olyan nagy a bűnöm. Tehát, amit már a kárhozottak nem tudnak megtenni, mi még meg tudjuk tenni, bűnbánatot tartunk, őszintén meggyónjuk a bűneinket, és a megtérés útján folytatjuk az életünket. Nekünk még megvan a lehetőségünk erre.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta elmélkedését a pokorról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
itt